elfoglalva a helyünket. Hitvallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság, a mi atyánk magyarázatát adják nekünk.
Mit parancsol Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen. Tudnilik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt? Ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmi ne gondoljunk mi földit, és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi lelki szükségünknek kielégítését.
A továbbiakban hallgassuk Isten igéjét a heti zsoltárunkból, a 16. zsoltárból olvasom ezt. A 16. zsoltárban a következőket találjuk megírva. Dávid bizonyság tétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztály részem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztály részem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Háladással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, amikor színed elé járulunk. Köszönjük te neked megtartott életünket, életünknek ezt a napját, és mindazt, ami mögöttünk van. És még inkább köszönjük te neked azt, hogyha már tudhatjuk, hogy a te fiadért nekünk jövőnk is van. Nem csak a földön kiszámolt napjaink, hanem boldog, örök élet nálad elkészítve. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogyha ebben a hitben és reménységben állhatunk meg a te színed előtt, de kérünk téged azért, hogy könyörülj meg azokon, akik ezzel a gyermeki bizalommal még nem rendelkeznek, és áld meg őket élő és igaz hittel, hogy benned lejjen nyugodalmat az ő életük. Hogy nékünk így igaz képünk legyen a valóságról, arról a világról, amelyben élünk, amit látunk, és arról a világról is, amely el van rejtve a mi szemünk elől. Légy te ebben a mostani órában is, ami tanítunk, és taníts bennünket imádkozni, úgy eléd állni és úgy megszólítani téged, hogy az kedves legyen a te számodra. Légy nekünk segítségül, mert még erre is képtelenek vagyunk magunktól. Még ezt sem tudjuk megtenni jól a magunk képességeiből, de hisszük, hogy te meg tudsz bennünket tanítani. Hisszük, hogy te meg tudsz rajtunk könyörülni. Hallgass meg bennünket, akik hozzád kiáltunk mélységekből, gyászból, betegségből, nyomorúságból, szükségekből, de hallgass meg azokat is, akiket éppen kies helyekre vezettél, és életükben hálaadás van. Urunk, taníts bennünket helyesen és igazán könyörögni. Vezess bennünket útaidon tovább, hogy dicsőségedet szolgáló és munkáló népé lehessünk itt, ebben a közösségben is. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk 3. és 7. versének éneklésével folytassuk könyörgésünket. A 162. dicséretünket keressük ki tehát, és ennek a dicséretnek a 3., valamint a 7. versét énekeljük. Úgy kívánkozik mi lelkünk. Isten igéjét János evangéliumának 15. fejezetéből. János evangéliumának 15. fejezetéből a 7. verset olvasom, ahol ezt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik néktek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon az imádságról szóló sorozatunkat folytatjuk, és ennek a gondolatnak, az imádság gondolatának a fényében magyarázom Isten igéjét, ami Urunk Jézus Krisztusnak szavait. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Hát vannak olyan listák a világban mindig, amelyek a legekről szólnak. A legjobb slágerek, a legjobb ételek, a leggazdagabb emberek, és talán a Bibliával kapcsolatosan is lehetne ilyen listát fölállítani, talán van is a szívünkbe, szokták olykor nekem mondani a testvérek, hogy a legkedvesebb ígém. A legkedvesebb bibliai idézetem. Azt gondolom, hogy valahol ott a legek sorában lehet ez a jézusi mondat is, de leginkább ennek a jézusi mondatnak a második fele, amit én magam is gyakran hallok idézetként testvérektől, gyülekezeti tagoktól, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Nagyon szép ígéret és egy nagyon szép kijelentés ez, ami Urunk Jézus Krisztus szájából. Azonban talán velem együtt érzékelik a testvérek azt, hogy noha ott van a Bibliában ez az ígéret, mégis valójában kevés az Istentől igazán kérő ember. Kevesen vannak olyanok, akik eljutnak ide, hogy kérjenek Istentől. Aztán az is igaz, hogy sok csalódott ember van, akik nem abban szenvednek hiányt, hogy még nem jutottak el addig, hogy Istentől kérjenek, hanem így fogalmazom, akik már nem kérnek Istentől. Mert azt mondják, hogy no, ott van a Bibliában, hogy kérjetek, amit csak akartok, és megadatik az néktek, de hát így beszélnek ők, az a mi tapasztalatunk, hogy ez nem működik. Én magam is többször találkozom ilyen emberekkel, akik ebből a csalódottságukból keresnek valamiféle kiutat, és próbálnak rá magyarázatot találni, hogy miért? Miért mond Isten ilyet, ha nem teszi meg? Hát én kértem tőle, és nem hallgatott meg, ezért már nem imádkozom hozzá. Nagyon fontos dolog, hogy miközben az éves igénk így szól, taníts minket imádkozni, és ezért beszélünk hónapról hónapra egy vasárnapon Istennek az igéje alapján az imádságról. Nagyon fontos, hogy jó lenne, ha nem tartoznánk azok közé sem, akik nem kérnek, akik úgy érzik, hogy még nincs erre szükségük, hogy kérjenek, és még inkább jó lenne, hogyha már esetleg csalódott emberek vagyunk, vagy kételkedő emberek vagyunk, afelől, hogy igaz-e az, amit Jézus Krisztus mondott, ha ebből a csalódottságunkból ki tudnánk szabadulni, és megtanulnánk valóban helyesen imádkozni. Azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba abban van, hogy az igét, amit Jézus Krisztus elénk adott, nem ismerjük eléggé. Akik előszeretettel gondolnak erre az igére, azok elfeledkeznek arról, hogy Jézus ezt a kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek, egy mondat második feleként mondta el. És én bátorítom is a testvéreket, hogy mielőtt ráhelyezzük a mi életünket egy-egy igére, egy-egy bibliai üzenetre, azért mindig vegyük a fáradtságot ahhoz, hogy szétnézünk, hogy az a bibliai üzenet milyen környezetben szólal meg. Hogy tudnék valóban jól értjük-e azt, amit mi érteni vélünk. Ez nagyon kicsike áldozatot kíván tőlünk, leginkább az, hogy kinyissuk a Bibliánkat, és elkezdjünk elolvasni ott az ige szakasz körül történéseket, üzeneteket, és akkor annak az összefüggéseiből már jól fogjuk látni, hogy mit is jelent az az ige, jól értjük-e azt az igét. Hát itt is nagyon fontos, ami sokszor elmarad, hogy az Úr Jézus így vezeti be ezt a mondatot, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Nem lehet elválasztani egymástól ezt a két tagmondatot, mert ebből a mondatból kiderül az, testvérek, hogy a kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz néktek, ez egy bizonyos előfeltételhez kötött. Amit így foglal össze Jézus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Ez egy előfeltétele annak, hogy az én ígéretem a ti megtapasztalásotokká legyen. Nagyon fontos dolog ez. Ha lemarad a mondat első fele, akkor marad egy szép, romantikus második fele a mondatnak, és marad mögötte egy csomó csalódás. Akkor jön az, hogy azt mondjátok, hát kértem, de az Isten nem hallgatta meg. Én könyörögtem, de az Isten elutasított. Nézzük csak együtt ezt az igét, az előfeltételeket, amelyek igen fontosak és kihagyhatatlanok, hogy oda érkezzünk ahhoz, ami maga tulajdonképpen az ígéret. Ki kér, és ki kérhet Istentől, testvérek? vagy amikor Istentől kérünk valamit, akkor elismerjük azt, hogy szükségben vagyunk. Hát ha nem lenne szükségünk a másikra, akkor nem kérnénk tőle. Ez a gyakorlatunk. A szükség állapot az nem jó állapot. Alapvetően az emberi természet nem szereti a szükség állapotot. Egyikünk se. Ezt mutatja az, hogy nem szívesen kérünk. Vagy ha valaki túl gyakran kér, azt meg nem szeretjük. Aki túl gyakran kér, annak azt szoktuk mondani, hogy hát végre álljál már a saját lábadra. Nem? Azt mondjuk, hát szedd össze magadat. Hát úgy nem lehet élni, hogy mindig csak kéregetsz. Ez nem egy jó állapot, erre ne rendezkedj be. Küzdjél! És akkor kérjél, ha ez tényleg indokolt, mert az egészséges emberi természet úgy érzi, hogy a kérés, a szükség az nem jó állapot. Ezért fáradozunk. Mindent megteszünk azért, hogy ne kerüljünk szükség állapotba. Ezért dolgozunk, ezért gyűjtögetünk, ezért raktározgatunk, hogy a szükség állapotot elkerüljük. Annak ellenére, hogy bárhogyan próbáljuk ezt az állapotot elkerülni, azért időnként mégis belekerülünk ebbe az állapotba. Ahhoz, hogy kérjünk, alázat kell. Az az alázat, hogy az ember beismerje maga előtt, és nyilván az előtt is, akitől kér, hogy én bajban vagyok, nekem szükségem van. Valamit elrontottam, valami nem úgy jött össze, ahogy szerettem volna, szükséghelyzetben vagyok. És ebben a szükség állapotomban ez az alázat, hogy az ember ezt beismeri, így tudunk kérni. A kérésben azt sem igazán szeretjük, hogy a kérő ember az kiszolgáltatja magát. Hát nem csak az, hogy beismeri, hogy kiszolgáltatott helyzetben van, hanem kiszolgáltatja magát abban a tekintetben is, hogy kiderül róla, hogy miután sóvárog. Mire nézve van vágyódása. Általában jellemző tehát az, hogy az ember önmagában bízik leginkább, a maga tudásában, a maga erejében, mint abban, amit egyedül el tud érni, hogy ezt a szükség állapotot elkerülje. Én azt gondolom, hogy sokan ezért nem jutnak el odáig, hogy Istent megszólítsák. Miért is? Mert sikerül úgy berendezni az életüket, hogy úgy érezzék, hogy nincs szükségem Istenre. Akik még nem imádkoznak, általában ezért nem imádkoznak. Mert nincs bennük alázat, de lehet, hogy nem is érzik annak a szükségességét, hogy ők Istentől segítséget kérjenek. Jól van ez úgy, ahogy van. Tudom én a magam dolgát, majd megoldom én, nekem senki ne segítsen, hát főképp ne Isten. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy Jézus ígér nekünk, akkor azt mondja, ennek van egy előfeltétele, hogy nekünk benne kell maradnunk. Az imádkozó embernek, testvérek, aki Isten segítségül hívja, meg kell magát aláznia Isten előtt. Istenben kell maradnia. Be kell ismernem, hogy Isten nélkül én semmi vagyok. Rászorulok Istenre. Hogy én Isten nélkül gyenge vagyok. Kiszolgáltatott vagyok, és nincstelen vagyok. Ezt az állapotot, amikor az ember így fordul oda Istenhez, hogy már látja, tudja, hogy én senki és semmi vagyok, de Isten az, aki nekem képes segíteni, ezt az állapotot nevezzük, testvérek, a hitnek. A hitnek. Aki hit nélkül kér Istentől, az valójában a legfontosabb dologgal nem rendelkezik Istennel szemben, a bizalommal. Azzal a bizalommal, hogy Isten nem vet engem meg, nem használ ki engem, mert én szükségben vagyok. Bízom benne, hogy föltárhatom előtte az én szükségemet, megvallhatom előtte az én szükségemet, mert nem fog engem megvetni. Ez hit kérdése, testvérek. Ugyanúgy hit kérdése Istennel szemben, mint ahogy egymással szemben is hit kérdése. Hát azoktól kérünk általában, akik felé van egy olyan bizalmunk, hogy a mi kérésünket, így mondom, diszkréten fogja kezelni. Nem? Azoktól kérünk, akik felé megvan az a bizalmunk, hogy nem fogják kihasználni, hogy mi föltárjuk előttük az elesettségünket. Hogy föltárjuk előttük a szükségünket. Vagy föltárjuk előttük a vágyainkat. Mindannyiunk előfordult az, velem legalábbis elég gyakran, hogy amikor a szüleink megkérdezték, hogy mit szeretnénk karácsonyra gyerekekként, akkor mi gyakran mondtuk azt, hogy hát van, amit szeretnénk, de ezt nem mondjuk el. Mert ezt úgyse kapjuk meg. Magyarán hiányzott a szívünkbe az a gyermeki bizalom, hogy föltárhatjuk a szívünket a szüleink előtt, ha már kérünk tőlük, rájuk testálhatjuk a mi vágyainkat, a mi kívánságainkat, nem fognak vele visszaélni, és nem fogják ezt kihasználni. Minden emberi kapcsolatban így van. Ahhoz megyünk el kölcsönt kérni, aki felé megvan a bizalmunk. Akitől nem rettegünk, hogy most én kiszolgáltatom magamat neki. Istenben maradni azt jelent, testvérek, Jézusban maradni, hogy mi hiszünk ő benne. Hogy hiszünk ő benne. Azt mondja a Szentírás, hogy mi hit által oltatunk bele Krisztusba. A hit az a kapocs, ami bennünket Krisztussal összeköt. Nem a keresztvíz köt vele össze, nem az úrvacsorai kenyér meg a bor köt vele össze, hanem a hit az, a szívünknek a teljes bizalma Jézus Krisztus felé, ami által mi belé oltatunk és belé plántáltatunk. Sokféle képet használ a Szentírás, beszél arról, amikor egy gyümölcs tőkébe, egy szőlőtőkébe beleoltanak egy vesszőt. Egyé lesz az a vessző azzal a tőkével. És aztán a vessző, mivel kapja az életnedveket a tőke felől, ezért gyümölcsözővé válik. Isten azoknak ígér meghallgatást, akik bíznak az ő fiában, Jézus Krisztusban, akik hitáltal beléje oltatnak. És itt hadd húzzam alá testvéreknek azt, hogy ez a világnak is van egy hasonló receptje, de az egészen máshova mutat. Mert a világban is szoktuk ezt hallani, hogy mindenre képes vagy, csak higgyél. Csak higgyél. Általában, amikor a világi sikerpropaganda ezt üzeni nekünk, akkor hasonló készleteket használ. Ott is van bizalom meg hit. Csak hogy ez a bizalom meg hit hova mutat? Hát legelőször is azt szoktuk hallani, hogy higgyél magadban. Meg tudod csinálni, higgyél magadban. Ez egy érdekes kör, lehet rajta sokat filozofálni, meg gondolkozni, de leginkább ahhoz a mesebeli majomhoz tudnám hasonlítani, aki mocsárba esett, és a társa a partról azt tanácsolta neki, hogy kapaszkodjál saját szakálladba, és húzd ki magadat. És a mesében, a történetben a majom kiráncigálja az összes szőrzetét, de egyre csak mélyebbre merül a mocsárban. Hinni önmagunkban, az körülbelül ennyit jelent. Ez nem jó recept. Ott vannak benne ugyanezek a hívószavak. Hit, bizalom, szükség. Csak nem jó helyre mutatnak ezek. Aztán van olyan is, aki azt mondja, hogy nem magunkban kell hinni, hanem a világ receptje úgy szól, hogy higgyél abban, amit kérsz, amit el akarsz érni. Higgyél a karrieredben, higgyél az erődben, higgyél abban a gazdagságban, amire törsz. Ha nem hiszel benne, nem lesz a tied. Itt is megvannak a hívószavak, de megint csak nem jó helyre mutatnak. Mert valami élettelen semmire mutatnak a legtöbbször. Higgyél abban a nagy házban, amit meg akarsz vásárolni. Hát lehet bízni egy tárgyban, lehet bízni valamiben, aminek nincs lelke és nincsen semmije, de az egy fölösleges dolog, testvérek. Abból nem lesz semmi. Amikor a Krisztusban való bizalomról beszélünk, akkor arról beszélünk, testvérek, hogy mi bizalmat adunk Istennek, egy élő személynek, Jézus Krisztusnak. Mi bizalmat adunk valakinek, aki már bizonyított előttünk. És ez rendkívül fontos, hogy amikor hiszünk Jézusban, akkor egy olyan személyben hiszünk, aki felől nincsenek kétségeink. Hogy tudunk megmaradni Krisztusban? Csak úgy, testvérek, ha nincs egy szemernyi kétségünk se Jézussal kapcsolatosan. Meddig maradnak meg a barátságok barátságnak? Meddig maradnak meg a házasságok valódi házasságnak? Addig, testvérek, amíg nem kezdünk el kételkedni egymásban. Mihelyest elkezdünk kételkedni egymásban, mihelyest meginog a bizalmunk egymásban, egy házasságban, egy baráti kapcsolatban, akkor elkezd a kapcsolat bomlani. Nem esik rögtön darabjaira, csak olyan, mint a megrepedő fal, hogy már nincs olyan erős tartása. Amikor Istennel kapcsolatosan beszélünk a hitről, akkor nagyon fontos, hogy az ember megértse azt, hogy kicsoda Isten, miért kell nekünk ő benne bízni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ha bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Bárki mondhatná, hogy Isten olyan messze van tőlünk, és Jézus Krisztus is minimum 2000 évnyi távolságra van tőlünk, amelyből fakadóan nem tudunk benne igazán bízni. De azt mondja Jézus, hogy az ő beszédeikkel, hogy megmaradjanak bennünk. Ő egy az ő beszédeivel, az ő kijelentésével. És amit ő tegnap mondott, az érvényes ma, meg érvényes mindörökké. És ezért nem kell nekünk kételkednünk, amikor az ő igéje alapján bízunk meg benne. Furcsa dolog ez, hiszen az emberi szó, az emberi hang, az emberi beszéd, az csak akkor bizonyító erejű általában, hogyha tudják, hogy ki van mögötte. Hogyha be tudják azonosítani, hogy igen, ezt ő mondta. Ez valóban az ő stílusa, az ő beszéde. Istennel kapcsolatosan az ő szavára és az ő igéjére kell hagyatkoznunk. Őt nem láthatjuk, nem tudjuk őt beazonosítani, de azt mondjuk egy az ő igéjével. És ez alapján mondjuk Istenről azt, hogy ő megbízható. Mert az ige, testvérek, amit a kezünkben tartunk, a Biblia, ez pontosan arról tesz nekünk bizonyságot, hogy Isten igaz. Hogy nem kell tőle félnünk. Nem fogunk csalódni, hogyha mi rábízunk magunkat. Nagyon érdekes dolog ez, mert a Bibliára sokféleképpen szoktunk tekinteni. A legtöbb ember csak úgy, mintha valami egyszerű bölcsességek gyűjteménye lenne a Szentírás. De a Szentírásnak van egy szép történeti vonala. Úgy szoktuk a konfirmandusoktól tanulni, hogy a világ kezdetétől, a mi kezdetünktől, a világ végéig Mindent kijelent nekünk Isten, ami szükséges. Meg szoktam őket kérdezni, és mindig csodálkoznak, hogy ti benne vagytok-e a Bibliába, és azt szoktak mondani, hogy nem. Én meg mondom nekik, hogy dehogy nem. Hát a Biblia mi történetünk? Mi is benne vagyunk a Bibliában. Nem személy szerint vagyok megnevezve benne, de ott van az én történetem. Ennek a mai napnak is a története, mert Isten igéje a kezdetektől, a látható világ végezetéig mindenről beszámol nekünk. És ebben a történetben, ahol Isten beszél nekünk a múltról, a jelenről és a jövőről, pontosan az a csodálatos, testvérek, hogy Istenről az derül ki, hogy Isten tökéletesen megbízható. Pontosan annak adja bizonyságát, hogy nincs okunk kételkedni benne. Isten szavatartó. Arról szól a Szentírás, hogy Isten gondolatai, tettei, beszédei, cselekedetei teljes harmóniában állnak egymással. Isten nem hasonul meg önmagával. Mindig azt teszi, amit kigondolt és amit kijelentett. És soha nem tesz olyat, amiről nem beszélt, vagy olyat, amit nem ígért meg. Isten végtelenül következetes. Nem is tudjuk fölfogni azt a következetességet, ami Isten személyében jelen van. Vannak közöttünk biztosan olyan emberek, akikre azt mondjuk, hogy na, ezek megbízható emberek. De olyan a világ, hogy mindig szomjazik arra, hogy találjak azért benne egy kis hibát. Hát annyira tökéletes nem lehet. Hát ezen átsingózik a világ, hogy a tökéleteseket, akik magukat, vagy akiket mások tökéletesnek tartanak, azokat valamilyen módon megalázza és lerántsa, és azt mondja, hogy mégsem tökéletes. Jézus körül is ott voltak a farizeusok, az írás tudók, azért voltak ott, hogy kutassák azt, hogy ez az ember, akit ennyien követnek, akit ilyen tökéletesnek tartanak, hol fog hibázni? Mert olyan nem lehet, hogy ő nem hibázik. Hát olyan nem lehet, hogy egy ember tökéletes. Jézus és a Szentírás arról beszél nekünk, testvérek, hogy Istenben tökéletesség van. Mindig következetes. Isten mindig hű, mindig átgondolt. Soha nem tesz valamit elhamarkodottan, és soha nem tesz meg valamit elkésve. Isten nem szokta magát meggondolni. Nagyon szépen jelenti ki magáról Isten a 4 Mózes 23.19-ben, jegyezzük meg ezt az igét, nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd ő valamit, amit meg ne tenne, ígéré valamit, hogy azt ne teljesíteni. Testvérek, Isten világossá teszi előttünk a Szentírásban azt, hogy ő nem olyan, mint mi emberek. Mert mi milyenek vagyunk? Két dolgot emelít ki. Azt mondja, hazugok vagyunk, elferdítjük az igazságot. Másik, hogy mi változóak vagyunk. Mi változóak vagyunk. Azt mondja, nem ember az Isten, hogy hazudjék. És nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Mi emberek gyakran mondunk olyanokat, amiket végül nem teszünk meg. Magyarán hazugok vagyunk. Ígéré valamit, hogy azt ne teljesíteni. Isten nem változik meg. Ha megígér valamit, teljesíti. Mi gyakran megígérünk dolgokat, de aztán nem úgy lesznek teljesen, ahogy ígértük. Azt mondja Isten önmagáról, hogy ő nem ember. Ő nem ilyen, mint amilyenek mi vagyunk. És ez okot ad nekünk arra, testvérek, hogy bízzunk benne. Bízzunk ő benne az alapján, amit ő önmagáról kijelent. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim ti bennetek maradnak. Magyarán, ha bíztok bennem az alapján, amit én állítok és bizonyítok önmagamról. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez az előfeltétele annak, hogy amit most mond, az teljesüljön. Testvérek, ami miatt egymással mi sokszor bizalmatlanok vagyunk, arra Istennel szemben semmi okunk nincs. Mi sokszor kételkedünk magunkban, meg kételkedünk emiatt a másikban is. Istennel szemben semmi okunk nincsen a kételkedésre. Olvassuk csak szorgalmasan a Szentírást, nézzük csak, hogy Isten hogy beszél az Édenkertbe, hogy beszél Noéhoz, hogy beszél Ábrahámhoz, hogy beszél Lóthoz, hogy beszél Jónáshoz, soroljam, nem érünk a végére. Mit látunk? Mindig megteszi Isten azt, amit megígér. Telnek, múlnak az évek, az ember már kétségeskedik, úgy gondolja, hogy tévedés volt Istennek hitelt adni, és az Isten mégis megteszi. Mégis megteszi, mert szavatartó, mert hűséges, mert ő nem ember, hogy hazudjék, és hogy megváltozzék. Minden okunk megvan arra, testvérek, hogy az Úrban bízzunk. És azt mondja, hogy ez a bizalom nincs bennünk az alapján, amit ő magáról kijelentett, akkor ne kérjünk tőle. Ha ez a bizalom viszont megvan a szívünkbe, amely bizalom azért bízik Istenben és Jézusban, amit ő magáról előttünk kinyilvánított, akkor mit mond? Kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nékünk. Nektek. Hát egészen más ez a mondat az előfeltétel teljesülése esetén, mint anélkül. Miért, testvérek? Azért, mert aki Jézus Krisztusban bízik mindaz alapján, amit ő kijelent nekünk, az az ember már mást akar. A hívő ember akarata is Isten igéjén nyugszik. Mást akar a hitetlen ember, és mást akar a hívő ember. És ezt mindazok, akik élő hitre jutottak már közöttünk, el tudják talán mondani. Hogy egészen mást akartak addig, amíg Istent nem ismerték. És az egész gondolkozásuk, az egész akarásuk, a vágyaiknak a rendszere, az mind megváltozott, amikor Istent megismerték. Ha már ismerjük Isten, testvérek, akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez a megváltozott akarat tisztában van azzal, hogy mi az, amit Istentől kell kérnünk. Amit Istentől kell kérnünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Hogy akkor már nem jövünk olyan dolgokért Istenhez, amit Isten nem akar. Ha benne vagyunk, ha az ő igéje alapján tájékozódunk róla, az ő személyéről, akkor ez azt jelenti, testvérek, hogy ahogyan a szőlőtőke befogadja a szőlőveszőt és egyé lesznek, úgy már mi is egyé leszünk Istennel. Akkor megváltozik a mi gondolkozásunk, a mi akarásunk iránya. Már nem fogunk Istentől olyat kérni, ami Isten akaratával szembe megy. Amikor a megtérésem előtt középiskolás fejjel azon gondolkoztam, hogy mivé legyek, mi legyen az én jövőm, akkor abból indultam ki, hogy én mit akarok. És én akkoriban, mint a természet iránt érdeklődő ember, azt gondoltam, hogy az lenne a legjobb, ha én a világgal, a természet világával foglalkoznék. Ezt akartam én. Aztán, amikor Isten kegyelme utolért, és megtértem, akkor megtanultam, hogy úgy kell imádkoznom, hogy mit akarsz te, Uram? Mi a te akaratod én velem? Te is azt akarod, amit én akarok? Biztos vagyok én ebben? Nem voltam biztos, hogy Isten ezt akarja. Nem voltam meggyőződve róla. És egyre jobban kezdtem azért imádkozni, hogy Uram, hát tárt fel előttem, hogy Te mit akarsz. Mire tettél Te alkalmassá? Mi az, amit Te velem akarsz kezdeni ezen a világon? És tudják a testvérek, talán azt tettem meg, nem öndicséret, azért mondom, hogy tegyük csak meg bátran, amit egy fiataltól már az akkori trendek sem kívántak meg, hogy kiszolgáltattam magam Istennek. Csak úgy, ahogy a mi atyánkban mondjuk, hogy legyen meg a Te akaratod. Legyen meg a Te akaratod. A világi trendek ma azt mondják a fiataloknak, hogy ezt ne tedd meg. Ne szolgáltasd ki magad, ne add ki magad. Te határozd meg önmagadat, és menjél a célod felé. Hát így kerültem én a lelkészi pályára, amelyben én magam még nem láttam az alkalmasságomat, de megértettem, hogy Isten ebbe az irányba visz és terelget engem. És én úgy érzem, megint csak nem öndicséret, hanem hálaadás Isten felé, hogy talán Isten megadta nekem az alkalmasságot arra, hogy lelki pásztorrá legyek. Legyen érte áldott az ő neve. Hogy nem csapott be. Nem éreztem soha azt a pályám során, hogy céltévesztett ember lennék, akinek nem ez volna a dolga. Rábíztam és ráhagytam magam Istenre, és ő békességet adott nekem ebben a dologban. Biztos juthattam volna máshova. Olykor, mikor érettségi találkozókon összejövünk, és látom a többieket, akkor megfordul bennem az a gondolat, mi lett volna, ha én nem lelkész leszek. Vajon én hova, meddig jutottam volna el? Milyen gazdagságra, milyen karrierre, hol tartana most az életem? De abban a pillanatban, amikor ez végigfut bennem ez a gondolat, én már tudom, hogy mindegy, hogy hol tartanék. Én most tartok a jó helyen. Mert azon a helyen vagyok, amit Isten én felőlem elgondolt. Jó helyen vagyok, jó időben, jó állapotban. Miért? Mert Istenre hagytam magamat. Mert ő megbíztatott engem, hogy hagyjam csak rá nyugodtan magamat. És azt kérem Istentől, hogy adja meg nekem az életemnek minden napján ezt a gondolatot, ezt az érzést, ezt a nyugalmat, hogy én jó helyen vagyok. Azt mondja Jézus, ha bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Éppen a heidelbergi KT-ban az úri imádság szavait magyarázó kérdéseket és feleleteket hallgatjuk, és arra tanít bennünket a hitvallásunk, hogy az Isten igéje azt tanácsolja nekünk, hogy Istentől a szükségeink betöltését kérjük. És amikor a szükségeinkről szót ejt a magyarázat, azt mondja, hogy lelki és testi szükségeink vannak. Testvérek, akik rábízzák magukat Isten igéjére, azok megtanulják ezt a helyes sorrendet. Lelki és testi szükség. Aki még nem bízza rá magát Istenre teljes mértékben, az mindig fordítva beszél erről. Testi szükség, meg egy kis lelki szükség is. Nem. Nekünk mindannyiunknak lelki szükségeink vannak. Szükségünk van, ahogy Jézus tanít és emlékeztet bennünket a mi atyánkban, szükségünk van szüntelni a bűnbocsánatra. Mindennél nagyobb szükségünk van. Hogy Isten kegyelmesen bocsássa meg a mi naponként elkövetett bűneinket. Szükségünk van az ő védelmére a kísértő ellen, aki újra meg újra megkísért bennünket, és a vétekbe viszi a mi életünket. Szükségünk van, hogy valaki megvédjen bennünket. És szükségünk van nekünk, hívő embereknek arra, hogy valaki megszabadítson bennünket, amikor a gonosz megkötözni próbál, és mi nem tudunk ellenállni. Akkor szükségünk van arra, hogy jöjjön a mi megváltónk, és megmentsen bennünket. Mindennél nagyobb szükségünk van erre. Azt mondja a mi atyánkba, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket is. Beszél Jézus ebben az imádságban a testi szükségről is. De hogyan? a napi kenyér szintjén. Tudjátok, a bűnbocsánat, a védelem, a szabadítás, a lelki dolgok, azok mind túlmutatnak a testi dolgokon. Azok lelki dolgok, azok az örökké valóságra mutatnak. A testi dolgok a múlandóságra mutatnak. Hát tanuljunk meg így kérni. Meglátva a mi legnagyobb szükségeinket, Isten szabadítónká akar lenni, védelmezőnké akar lenni, ő gyakorolni akarja felettünk a bűnbocsánatot. Azt mondja, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Hát a hívember tudja, hogy nekem erre van leginkább szükségem. Ez az én igazi szükségem. Isten, az ő bocsánata, az ő védelme, az ő szabadítása. Ez az, ami nélkül én egy nagy nulla vagyok. Ha erről lemondok, akkor mindenről lemondtam. De Jézus felszabadít arra, hogy kérjük csak tőle a mi mindennapi kenyerünket is. Ki az, aki csalódik? Az, akiből hiányzik a hit bizodalma, az alázat, valamint a helyes Isten ismeret. Az ilyen emberek mindig csalódnak. Vagy az ilyen emberek azok, akik el sem kezdenek imádkozni. Mit mond Jézus, mire bátorít most bennünket? Azt mondja, forduljunk csak hozzá hittel és gyermeki bizalommal. Semmit nem kételkedve abba, amit ő önmagával kapcsolatosan kijelentett. Ha nem tudod ezt, kezd el olvasni. Kezd el megismerni a kijelentést. Hallgassa meg az Úr most is ilyen módon elmondott imádságainkat. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk, mielőtt elcsendesednénk a 479. dicséretünknek az első két versét. 479. dicséretünk első és második versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, mennyhe édesatyánk, azt, ha még mindig úgy gondoljuk, hogy boldogulhatunk nélküled. Köszönjük, hogy fölfeded előttünk azt, hogy igaz, örök boldogság nem létezik nálad nélkül. Bocsáss meg, hogyha megfordult a mi szívünkben az, hogy te mégsem olyan vagy, mint amilyennek mondod magadat. Urunk, mindezek azért vannak, mert nem ismerünk téged, nem ismerjük a te beszédeidet, nem ismerjük azt, amit te véghez vittél mindez idáig a föld, az emberiség történetében, és amit véghez fogsz vinni. Bocsáss meg nekünk, hogy hiányos ismeretünk alapján nem jól kértünk, rosszul kértünk, vagy egyáltalán nem kértünk. Köszönjük, hogy most hívogatsz bennünket arra, hogy vessük csak a mi életünk teljes bizodalmát te beléd. Bízunk csak benned, aki megbizonyítottad hűségedet, legfőképpen a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy szeretettel buzdítasz bennünket arra, hogy bízunk te benned, mert minden okunk megvan rá, hogy bízunk te benned. Segíts nekünk, hogy benned maradhassunk, és a te beszédeid bennünk maradhassanak. És ezek alapján hadd lássuk meg a mi életünknek igazi szükségeit. Nem azokat, amiket mi most éppen talán annak látunk, hanem az élet igazi szükségeit. Nyisd meg a szemünket erre, Urunk, hogy mindezekkel kapcsolatosan tudjuk föltárni a mi kéréseinket te előtted. Hiszen te kész vagy a segítségre. Azt ígérted, hogy megadod és megcselekszed mindazt, ami a mi javunkra van. Buzdítsad, gyújtsad, tápláljad ezt a hitet a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket lelki szükségeinkre, hogy ki tudna bennünket fölkészíteni, elvezetni az üdvösségre, ha nem te. De köszönjük, hogy téged érdekel a mi mindennapi kenyerünk is, hogy ezt is, ezt a kérésünket is odahozhatjuk te eléd. Taníts meg bennünket, Urunk, napról napra belőled élni. Segíts ebben bennünket az elkövetkezendő héten is. Áld meg életünket, és taníts imádkozni helyesen, igazán, úgy, ahogy ez kedves te előtted, most is. Amen.